Csendesedjünk el egy pár szóval. Urunk, amikor a te könyvedről, a Bibliáról, a te igédről van szó, kérünk téged, hogy segíts bennünket arra, hogy áldás legyen ezen, és egyre jobban elmélyüljünk igédben és üzenetedben. Ezekben a percekben is könyörülj rajtunk. Jézusért kérünk. Amen. Hát arra nem gondoltam, hogy magamról is beszélnem kell, mert az nincs itt a papíron rajta. Nemrég töltöttem be a 80. esztendőmet, úgyhogy ilyen fiatalosan állok a testvérek előtt, ezt tréfásan mondom. 1955-ben fejeztem be a teológiát, és Békés Csabára kerültem segédlelkésznek. Azután akkor gerendási lelkészek voltunk a feleségemmel, és ott történt az, ami történt szegény Nagybocskai Vilmossal, és ő azt mondta, hogy ha cserélsz velem, akkor kapok parókiát, ha nem cserélsz, utcára kerülök. Így aztán Pilissel cserélnünk kellett, és én Pilisre kerültem a feleségemmel, 37 évig voltunk ott. Aztán hát az egyházmegye, meg a teológiai akadémián az egyháztörténet tanítása volt a szolgálatom. Kőszegen élünk 13 éve, de még nem voltam igazán nyugdíjas. Erről ennyit. Köszönöm szépen. Azt a feladatot kaptam a Jánostól, testvéremtől, nem is tudta, hogy milyen nagy feladatot ad nekem, amikor azt a címet adta, hogy a Biblia története az egyház történetében, illetve hát ezt beszéltük meg. Ez egy olyan hosszú téma, hogy én itt most csak szakaszokat, csak témákat, csak csoportokat fogok említeni, mert nem lehet ebbe belemerülni. Már van arra megrendelésem, hogy valahol sorozatot fogok tartani erről a témáról, mert ez egy hosszú dolog. Bevezetésül két tételt szeretnék elmondani, ami azt hiszem, hogy nem csak tétel, hanem az én hitvallásom is. Az első így hangzik, és a Bibliából van. A teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Ezt szoktuk nevezni, ezt a mondatot a Biblia ihletettségének a mondatának. Hadd mondjam a latin szót is, nem nagyképű akarok lenni, de ismerős, inspiráció. Én ez alatt nem a szó szerinti ihletettséget értem, hanem azt, hogy Isten ott volt, és ott van. A Biblia megszületésénél, és a Biblia használatában, újra meg újra. Ezért ez a könyv a könyvek könyve. És ezért ezt a könyvet, az előbb itt az egyházat emlegette a János testvér, lehet kritizálni, de a könyv kritizál bennünket. És ha a kritizál szót használom, akkor hadd mondjam a görög szót, a krízis szót, amelyik ítéletet jelent, de hála Istennek felmentést is. A bűnbocsánatot a bűnbánó bűnösnek. Ez az első. Ugyanakkor, és ez a második tételem, ha a Bibliáról beszélünk, akkor azt kell mondanom, hogy minden, ami a világon, a földön megtestesült, bocsánatot kérek, nem lesz sok idegen szavam, inkarnálódott, annak története is van. Jézusnak is története is van. Mert megszületett, mert itt járt a földön. És Isten népének is története van, mert itt jár a földön. És a Bibliának is története van, és ez egy rendkívüli történet. Van másik két tételem is, de ezt majd közbe fogom inkább mondani, hogy szerintem a Biblia egyrészt a világ legolvasottabb könyve, másrészt a világ legüldözöttebb könyve. És azt gondolom, hogy ebből is mind a két tétel egyformán igaz. És most jönnek azok a szakaszok, azok a talán csak címek, amelyekhez néhány szót fűzök, de igazán csak néhány szót, mert nem akarok hosszan beszélni. Az első a Biblia születésének a története. Mert ez sem lényegtelen. Ugye tudjuk, hogy ez 66 könyv, és a Biblia tulajdonképpen a Biblos görög könyv szónak a többes száma, tehát magyarul könyvek. És 66 könyvből áll. Különös könyv, mert ezer, mondjuk, ha kereket kerekíteni akarok, akkor ezer, de inkább 1200 évig tartott a születése. Tessék mondani még egy könyvet, amelyik így született. Körülbelül 1200 év alatt. És tessék mondani még egy könyvet, amelyiknek körülbelül ennyi szerzője volt. Körülbelül ennyi embert használt fel az Úristen arra, hogy ez a könyv az ő üzenete megszülessen. Nem tudjuk egészen pontosan. És ha a történetről beszélünk, akkor azt is el kell mondani nagyon őszintén, hogy kezdetben nem volt írás. Mert egyszerűen nem volt írás még akkor, illetve voltak már bizonyos jelek, majd jönnek ide is bizonyos jelek, ezért kértem ezt a táblát is, köszönöm szépen. De tulajdonképpen a Biblia, vagyis az Isten igéje, tulajdonképpen elbeszélt szó volt. Jézus nem az írásra adott parancsot, hanem arra, hogy mondjátok, tanítsátok, hirdessétek. És tulajdonképpen kezdetben tehát ez egy beszél. Ezért van az, hogy például a teremtés, én valamikor még így tanultam, a teremtés történet, amit sokan kritizálnak, ebben nem menjünk bele. A teremtés történet nagyjából úgy hangzik, mintha egy édesapa a kisgyermekének elmondaná, hogy igen, ez a világ istené. Igen, ez a világ Istentől származik. És Istentől van minden, ami ezen a világon van. Szerintem Ábrahám is a nagy mesélők közé tartozott, és elmondotta mindazt, amit tapasztalt, és hadd mondjam akkor, ha már a történetnél tartunk, hogy körülbelül Dávid király idejében, körülbelül Krisztus előtt 1000 táján, mert ebben még mindig bizonytalanok vagyunk, akkor került leírásra mindaz, ami addig szóban hangzott el. Dávid és Salamon voltak azok, akik tulajdonképpen azt mondottam, hogy egy ilyen írnoki csoportot hoztak létre, és azt mondták, hogy most már tegyük írásba mindazt, ami történt. És ez volt a héber nyelvű Biblia. Az a héber nyelvű Biblia, amelyiknek az ABC-je 22 mással hangzóból áll. Ha most már egy kicsit tanuljunk is, 22 mással hangzóból áll, és tulajdonképpen majd később megmutatom, hogy hogyan lett ebből olvasható és magánhangzókkal is elhangzott szöveg. Azt mondhatom, hogy tulajdonképpen azért született meg, mert hiszen olvassuk a Bibliában, hogy Krisztus előtt 583 és 536 között ez a nép fogságban volt. Ugye? Ezt nem akarom részletezni, mindenki tudja. Az volt a bizonyos egyiptomi fogság, és hozzá kell tennem, hogy a nép lassan elfelejtett héberül beszélni. A babiloni. Ez a babiloni fogság. Bocsánatot kérek. Babiloni. Az egyiptomi az... Igen. A babiloni, köszönöm szépen. Tehát a nép lassan, és így született meg tulajdonképpen, hogy ezzel most már tenni kell valamit. Az első írott, idézőjelbe teszem, írott szöveg a 10 parancsolat. A kőbe vésett szöveg. És ebből fejlődött ki azután az összes többi. Hadd mondjam, hogy körülbelül a zsidók azután körülbelül 600 törvényt vagy rendeletet fejlesztettek ki, és ennek az összefoglalása lett az úgynevezett misna. és ez mind Dávid korában történt, amikor először is leírták Izrael népének a történetét, aztán megírták a költői részét a Bibliának, a Zsoltárok könyvét, és a többi ilyen könyveket, és a proféták is írni kezdtek, hogy csak egyetlen profétára hivatkozzak, Jeremiás proféta, aki maga nem írt, hanem ugye tudjuk, aki ismeri a történetet, hogy Báruk volt az író deákja. És a király megpróbálta szétvágni a könyvet és tűzbe dobni, és Báruk újraírta, mert Isten igéjét nem lehet elégetni igazából, de erre még később visszatérek. Így született meg nagyjából az Ótestamentum, annak a három része, a törvény, a proféták és az úgynevezett írások. Az a 22 könyv, amit ma is ismerünk. Az új szövetségnek is története van. És ez is egy érdekes történet, mert mi megszoktuk, hogy amikor kinyitjuk az új szövetséget, akkor az evangéliumokkal kezdjük az olvasást. Pedig ha a történetről beszélünk, akkor körülbelül Krisztus után 50 táján az írásnak a története Pál apostollal kezdődött. Ő volt az, aki leveleket írt a gyülekezetnek. Körülbelül Krisztus után 50 táján az első levele volt a Tesszalonikai levél, hogy a zsidókhoz írott levelet ő írta, vagy nem, ez máig is vitás, de nekünk nem lényeges. És talán a Timóteushoz írott leveleket, meg a Tituszhoz írott levelet is talán már a tanítványok köre írta, de nekünk ez sem lényeges. Tehát tulajdonképpen az új szövetség Pál apostol leveleivel kezdődött az írás. És azután született meg, mert érezték, hogy most már nem lehet tovább hagyogatni, a szájhagyomány lassan ködbevé. Tessék elképzelni, csak egy pillanatra hadd álljak meg, tessék elképzelni azokat az embereket, akik abban a korban éltek, és szájhagyományként adták tovább az Ószövetséget és Krisztus történetét, hogy mennyire emlékelni tudtak. Hol vagyunk mi ettől ma? Hová kerültünk mi ettől ma? Akár a internet révén, vagy én nem tudom, mi más révén is. Hová kerültünk ettől? Pedig ez egy döntő, fontos dolog volt. Márk volt a legelső, aki 60 táján leírta az evangéliumát pogány közösségnek, azután Máté következett, aki a zsidóknak írt inkább talán, és Jézus beszédeire tette a hangsúlyozottat, aztán Lukács következett, és az apostolok cselekedetei, és végül a teológiai könyv, János evangéliuma, a sasszárnyakon szárnyaló írás, ugye, ahogy szoktuk emlegetni, és így született meg. Na most ezután következett az írások után, hogy most akkor hogyan szedjük össze, hogyan jön létre az, amit Bibliának nevezünk, talán szabad megint egy idegen szót használnom, a kánon, a mérték, a mérce. Mi legyen a mérce? Mi az, ami maradjon? Nagy küzdelem folyt itt. Voltak, akik szűkíteni akarták a Bibliát. Az első ilyen, egy ilyen Marcion nevű ember volt, aki az Ószövetséget ki akarta hagyni, mellesleg Hitler is ki akarta hagyni az Ószövetséget, mellesleg. És volt, aki meg bővíteni akarta, és azokat a dolgokat is be akarta tenni, amit ma úgynevezett apokrifus leveleknek vagy írásoknak tartunk, tehát tulajdonképpen a mi Bibliánkban nem olvasható. És akkor Konstantin császár, akiről mostanában olvastunk, Konstantin császár volt az, aki azt mondotta, hogy építsenek templomokat, és tessék elképzelni, hogy ez a megkereszteletlen Konstantin császár 50 Bibliát rendelt. Hogy a megépítendő templomokban legyen Biblia. És ezzel indult meg tulajdonképpen a legrégebbi írásokat, így nevezzük, hogy Szinaitikus, mert Sínai hegy megyén mellett van egy kolostor, és ott tőrzik a legrégebbi írásokat, és azután Vatikánus, hát a Vatikán nevét nem kell mondanom. Na ennyit a könyv születésének és a könyv kialakulásának a történetéről, amit igazán csak történetként mesélem el, mert számunkra sokkal lényegesebb dolgokról van szó. A következő szakasz, amiről beszélnem kell, az inkább a Biblia terjedésének a története. A Biblia fordításainak a története, és itt se tudok mindenre kitérni, elnézést kérek előre is, hogy nem is akarok mindenről beszélni. Az első úgynevezett fordítás az második Ptolemaiosz király idejében volt, amikor a babiloni fogságban ott maradtak, igényelték a Bibliát, és akkor állítólag ez a király kért egyesek szerint 72, mások szerint 70 tudóst, hogy fordítsák le a már görögül beszélők számára az Ószövetséget, és ez volt az első bibliafordítás, az úgynevezett Septuaginta. Ez volt az első ilyen bibliafordítás tulajdonképpen. Ezután következett az, hogy kezdtek foglalkozni a Bibliával egyre többen, és mondok most neveket, Hieronymus, vagy hát magyarul Jeromosnak mondjuk, ugye, aki latin nyelvre fordította a Bibliát, és ez lett az úgynevezett közönségesen elterjedt, azért mondom ezt a szót, mert a latin, a vulgáta tulajdonképpen ezt jelenti, a latin szó a vulgáta, hogy közönséges, tehát nem olyan közönséges, hanem hogy elterjedt a mindennapi értelemben, és tulajdonképpen ez a Biblia, azt mondhatom, hogy a középkoron át tartott, és szinte hivatalos Bibliája lett az egyháznak, ez a latin Biblia. Hieronymus mellett egy másik embernek a nevét is meg kell említenem, akinek a neve szintén ismert, Augustinus, aki szintén rengeteget foglalkozott a Bibliával, és akinek az élete ezzel a énekkel, szózattal kezdődött, latinul mondom, hogy tolle, lége, vedd és olvast. És ez az ő életét megváltoztatta. Mert a Bibliának életváltoztató ereje volt, és életváltoztató ereje van. És azután Augustinus is rengeteget foglalkozott a Bibliával, és rengeteg írás magyarázatot írt hozzá. Természetesen a zsidók héber nyelven szerették volna olvasni azért a Bibliát, és éppen ezért megszületett a Misna, azután megszületett a Talmud, és hát a Biblia, és most, ha megengedik a testvérek, nem tudom, a piros vagy a kék az, amelyik jobban használható. Ide fölírok egy héber szót. Ez a Biblia legelső szava. B-R-S-T. Nem akarom a latin neveket mondani. Hogy ez olvasható legyen, kitalálták, hogy ilyen jeleket tesznek, ez azt jelenti, hogy bő, aztán egy ilyen jeleket tettek, ez azt jelenti, hogy é, bő, ré, és akkor ide tettek egy ilyen kisbetűt, a jodot. Ez az a kicsike, ez az a jod, amire Jézus azt mondta, hogy egy kicsike jod sem változtatható rajta. Ez az a jod. És így lett a Biblia olvasható, tulajdonképpen úgynevezett maszoréták, írástudók foglalkoztak vele, és nagyjából, hát még sok minden más is van, de legyen elég ennyi, hát így lett a BRST-ből bőrési, ez a banben jelzése, ez pedig a kezdet, tulajdonképpen, és ugye kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ez az első szó a Bibliában. Azután, miután hát a latin fordítás megszületett, következett egy úgynevezett katonai Biblia. Egy gót Biblia. A gótok egy katona nemzedék voltak, Rómát is elfoglalták, és a római birodalom is bajba jutott velük, és volt egy katona, aki Rómában megkeresztelkedett, aztán püspökké lett, ez volt Vulfilász, vagy Ulfila, farkasocska magyarul, és ő fordította le gót nyelvre a Bibliát. Ez volt az első olyan Biblia, amelyik most már nem szent szöveg volt, hanem hát gót nyelven olvashatták a katonák a Bibliát. Nem mondom a történetet tovább, először, nem is tudom merre mutassak, kelet felé terjedt a Biblia fordítása, Örményország felé, aztán jött a grúz fordítás, aztán Albánia, aztán Ciril és Metód a szláv Bibliával, ezeket mind, ez azt hiszem mind ismerős, azután nyugat felé terjedt a Biblia, és ebben a terjesztésben a szerzetesek jártak elől. A szerzetesekről sok mindent el lehet mondani, Luther is sok mindent elmondott a szerzetesekről tulajdonképpen, de az írás szolgálatában nagyok voltak. És minden kolostorban lassan kialakult egy olyan terem, amit íróteremnek, szkriptóriumnak neveztek, és a szerzetesek úgy írták a Bibliát, hogy ide a körmükre ragasztották a gyertyát, a bal kezük körmére, és a jobb kézzel másolták a Bibliát. Innen van az a szó, mondás magyarul, hogy körmére ég. Innen van ez a mondás, hogy körmére ég valami, mert a szerzeteseknek sietni kellett, mert körmükre égett a gyertya, ha nem siettek az írásra. Ugyanakkor szépen is kellett írni, például ezeket a Bibliákat csodálatosan úgynevezett iniciálékkal kezdték, tehát a kezdő szónak a kezdő betűjét nagyon szépen rajzolták meg, lehet látni ilyet, és itt a reklám helye mondjuk a Széchenyi könyvtárban, az idén van egy Biblia kiállítás, de talán itt is a Biblia kiállításban találhatunk erre nézve is példákat. Így került a Biblia lassan egyre nyugatabbra, Angliába például. Így került a Biblia is itt a fintestvérekre gondolok, északra, és azután került az északi nyelveknek, jött az északi nyelveknek a fordítása tulajdonképpen, és hadd mondjam azt ezzel kapcsolatban, hogy ilyen módon a Biblia nem elsősorban Isten igéje, majd erre a végén visszatérek. Ugyanakkor lassan-lassan nemzeti nyelvek megteremtőjévé lett. Mert az szólt, a mondott szóból írott szó lett. Ehhez mindenütt ABC-t kellett kitalálni, minden nyelven. És ehhez meg kellett teremteni a nemzeti nyelvet tulajdonképpen, és a Bibliának ilyen értelemben is óriási szolgálata van. Óriási szolgálata van. El kell mondani azt is, hogy a Bibliának van egy, és itt most már egy következő dologról beszélek, hogy gyorsabban haladjak, hogy közben azért a középkorban lassan-lassan a Biblia egyre inkább háttérbe szorult. És egyre fontosabbak lettek azok a magyarázatok, amelyek a Bibliát magyarázni próbálták. Könyvtárak vannak erről tele. Ez a terem megtelne azokkal a könyvekkel, ha idehoznánk az összes magyarázatot, és így született meg az a tudomány, az az iskolás tudomány, amit latinul így nevezünk, hogy skolasztika. Ez nem annyira a Bibliával, hanem a Biblia úgynevezett magyarázatával, hogy ez ezt mondta róla, az azt mondta róla, ez így írt róla, ennek ez a véleménye, annak az a véleménye, ez volt tulajdonképpen a középkor. És ezután jött a lassan-lassan a reformáció, ugye, amelyik a humanizmussal kezdődik, amelyik lassan visszatért, így mondták, hogy ad fontész a forrásokhoz, világi értelemben is, és azután visszatért a Bibliához is, a forráshoz, az egyházi az értelemben is. És hát, ha a reformációnál tartunk, akkor nincs más, mint, nem is akarok másról beszélni, csak sok mindenről beszélhetnék, de én most csak Luther Márton nevét említem itt meg, ugye, aki a Wartburgi rejtőzködése alatt, most jól tessék megkapaszkodni, 3 hét alatt lefordította az Új Szövetséget. és 1522-ben került kiadásra, az úgynevezett szeptemberi Biblia. És aztán nekiállt az Ószövetségnek, annak már nem egyedül, hanem társaival együtt, és 1534-ben megjelent a német Ószövetség is. Tehát lassan-lassan azt mondom, kialakult a német Biblia, vele együtt a német nyelv. Mert Luthernek meg az volt az elve, hogy úgy kell a Bibliát lefordítani, bocsánatot kérek, hogy a Mari néni meg a János bácsi megértsék. Hogy a Mari néni meg a János bácsi megértsék. És így kell prédikálni is, így kellene prédikálni is tulajdonképpen. Hogy a piacon ezek a bácsik meg nénik megértsék. És Luther ebben törte magát, és szerintem ebben volt nagy, és így nem csak, hogy a Bibliát fordította német nyelvre Mari néninek és János bácsinak, hanem egy új német nemzeti nyelvet teremtett. Egy beszélt német nemzeti nyelvet teremtett. És itt következik aztán a Bibliának egy különös sorsa. Egyrészt a Biblia kincsé vált némelyek számára. Tudunk egy bizonyos Lajos királyról, azt hiszem 14. Lajos királyról, akinek egy csodálatos Bibliája volt. Csodálatos Bibliája volt, kézzel írva még, csodálatosan szép, és fa borítással, ez latinul így hangzik, hogy caudex, és ebből lettek a kódexek. Ebből lettek a kódexek tulajdonképpen. Tehát, hogy aztán 14. Lajos mennyire forgatta ezt a Bibliát, azt én nem tudom. Tehát így lett egyszer, egyrészt kincsé a Biblia, és lassan-lassan egyre elérhetőbbé, mert Luther és a reformátorok miért teremtettek iskolákat? Nem egyszerűen azért, hogy iskola legyen, nem egyszerűen azért, hogy csak műveltebb legyen a nép, hanem, bocsánat, kimondom, azért, hogy a nép a Bibliát olvashassa. Hogy a nép kezébe adjuk a Bibliát. És ne csak a papok kezébe legyen, és nem csak néhány pap kezébe legyen, hanem mindenkinek a kezébe legyen. Ez volt a reformációnak az óriási nagy szolgálata. Ehhez hozzájárult, én nem akarok itten semmi olyasmit mondani, mivel indulatokat keltek, de az a másik fajta a Bibliával való foglalkozás, amelyek a Bibliát félre akarta tenni. Nemrégiben egy televíziós adást láttam, ahol katolikus, református és evangélikus, nem tudom, püspökök, tudósok beszélgettek, és a katolikus a következőt mondta, fejet kell hajtanunk a protestáns egyházak előtt, amelyik sokkal korábban a nép kezébe akarta adni a Bibliát, mint mi. Mert a katolikusoknak sokáig az volt az álláspontjuk, hogy nem szabad a nép kezébe adni, mert ki tudja, hogy magyarázzák? Ki tudja, mit hoznak ki belőle? Ugye, mert közben Walt Pétertől Husz Jánosig, Savonaroláig születtek az úgynevezett előreformátorok, és eljutottunk egész Lutherig, és lám, mi derült ki belőle? Egy új egyház született. Luther nem akart új egyházat soha életében. De őt ki átkozták, őt kitagadták. És akkor az úgynevezett evangélikus egyház, hadd mondjam németül, abszolút nem azt mondta, hogy evangélikus, hanem azt mondta evangélis, evangéliumi. Nagy különbség. Óriási nagy különbség. Evangéliumi egyház. És nem azok, ami... És hát ugye ezzel kapcsolatos volt aztán az is, hogy sajnos egy időben üldözték is a Bibliát. Egy misztótfalusi, aki Hollandiában fordította le magyar nyelvre a Bibliát, Bibliáinak jó néhány darabját, valami 300 darabot nem tudott áthozni a határon, mert nem engedték át. Mert akkor a nép kezébe kerül. És így történt az, hogy néhány főurunk, akik rekatolizáltak, ugye ismerős ez a szó, tehát visszatértek katolikussá, tetszik tudni, mit csináltak? összegyűjtötték a Bibliát, és elégették. Igen, ez is a Biblia történetéhez tartozik. Nem csak embereket égettek, néhányat, hála Istennek, nem sokat, de a Bibliát és a luteri írásokat égették, és a Bibliát se kimélték. Nem tudom, hogy igaz-e. Amit most mondok, nem tudom, hogy igaz-e. A magyar reformáció, ellenreformáció történetében a nádasdiak patronusaink voltak. Egészen az úgynevezett harmadik nádasdi Ferencig, aki rekatolizált. És aki állítólag halomba gyűjtette a birtokán a könyveket, és elégette. És én nem tudom, hogy igaz-e, de állítólag ezt hallom, vagy olvastam, hogy az égő mágjából a szél fölkapott egy lapot, és arra az volt ráírva, hogy az én igém soha el nem múlik. És Nádasdy elsápadt, és bement a kastélyba. Nem tudom, hogy igaz-e, de szerintem jellemző történet ez akkor is. Lassan-lassan azonban megszületett 1646-1646-ban az első katolikus biblia fordítás, például Magyarországon a Káldi féle biblia. És lassan-lassan a katolikus testvérek is rájöttek, hogy kikerülhetetlen a biblia lefordítása, és kikerülhetetlen a biblia olvasása. És itt van az a dolog, amit szeretnék elmondani, ugye, tulajdonképpen a Bibliát, amikor az emberek kezébe került, kétféle módon lehet olvasni. Lehet úgy olvasni a Bibliát, hogy elolvasom elejétől a végéig. Nem tudom, tudják-e a testvérek, hogy Rákóczi György, erdélyi fejedelem, több mint 30-szor olvasta el a Bibliát elejétől végéig. A fejedelem. Még a hintójába is magával vitte, mert olvasnia kellett naponta több fejezetet ahhoz, hogy elolvashassa a Bibliát. Elejétől végéig. Tudok arról egy professzoromról, Podmaniszki Pali bácsiról, Podi bácsiról, aki szintén azt mondta, hogy a Bibliát elejétől végéig. Tudok egy Deák Jánosról, aki idén lenne 125 éves, aki megmondta a tanítványainak, hogy hány fejezetet kell naponta ahhoz elolvasniuk, hogy egy év alatt elolvashassák a Bibliát. És tudok Turóczi Zoltánról, akiről már egy esetben te hallottad, aki minden január 1-én egy új Bibliát vásárolt, és minden december 31-éig végigolvasta a Bibliáját. Tehát ez az egyik fajta bibliaolvasás, és én azt mondom, hogy nem szabad szembeállítani a másikkal, amikor kiragadok részeket, és kiragadok igéket, és kiragadok mondatokat a Bibliából, és ez a bizonyos útmutató a Herrnhuti közösségnek a szolgálata. Én a Herrnhuti közösségről nem akarok beszélni, Cincendorf Lajosról sem akarok beszélni, nem egyháztörténeti órán vagyunk, de... Ekkor született meg az útmutató. Kezemben van az első nyomtatott útmutató. 1731. 1728-ban kezdték el a Herrnhutiak úgy a Bibliát olvasni, hogy egy dobozba összecsavargatták az igéket ilyen cigaretta, bocsánatot kérek, formába, és minden nap húztak egy igét, és az volt a nap igéje, és lovasok vitték széllyel a faluban, hogy ez a mai nap igéje. És 1731-től olvassuk, akkor adták ki, ez egy olyan mondat, amit csak szabadon tudok lefordítani németről magyarra, hogy vidám bátorsággal a mindennapi jó élethez, majdnem jóléthez, de ezzel már egy csúnya szót mondtam, jó élethez, a szép élethez, a Herrnhuti Krisztus kereszt gyülekezeté számára Herrnhutban 1731-ben, emlékezve az örök igazságra, amelyik minden nap új. Június, mi van máma? Igen. Június 11. Nézzük. Július 11. Igen. Jó. Nézzük meg, jó? Az elsőt. Július 11. Azt mondja, Énekek éneke, 8. fejezet, 6. 7. vers. Ez pedig ugye az, hogy tudják a testvérek talán, hogy a szeretet oldhatatlan tűz, és nem lehet kioltani. Nincs az az árvíz, amelyik elvinné a szeretet oldhatatlan tűzét. És itt is megint csak szabadon tudom fordítani, azt mondja, hogy a szeretet köt össze olyan erősen, hogy még a halál sem tud elragadni. Ez egy vers hozzá, németül, én nem tudom rímbe szedni.
És ott akkor egy ige volt? Ott akkor egyetlen ige volt, tovább is adom.
Egyetlen ige volt, aztán később jött az egyetlen igéhez egy másik ige, aztán később jött egy úgynevezett reggeli ige, amelyet választottak a heti igéhez, mert volt jött a heti ige, és estére pedig jött az úgynevezett folyamatos lekció, amikor meg folyamatosan, tehát azért az útmutató sem enged be abból, hogy folyamatosan is olvassuk a Bibliát.
És ez faksimile?
Ez faksimile. Ez így, ilyen formában készítették el, ezt Monopistától kaptam, aki gyűjti és csinálja ezt a dolgot. Úgyhogy, szóval ez volt. Tehát a Bibliának van egy ilyen része is, egy ilyen sorsa is tulajdonképpen. Nem térhetek ki a magyar Biblia fordításokra, de közben, ha csapongok, engedjék meg, akkor amikor én megkaptam ezt a témát, akkor én rendeltem egy könyvet. És ennek a könyvnek, ezt én csak másolatba, fénymásolatba kaptam meg, ennek a könyve a Biblia története, méghozzá, ha jól mondom, Miller és Huber, két idegen testvérünk írta, csak ajánlani tudom mindenki számára, mert hívő szemmel írták ezt a könyvet, tulajdonképpen, amit én elmondtam, nagyjából ebből a könyvből vettem, a Biblia története című könyvből vettem, és így jutunk el a magyar Biblia fordításokhoz, ugye, ami tulajdonképpen a humanizmus kezdődött el nálunk, pesti, komjáti, stb., és így jutunk el, most nagy lélegzetet veszek, az Magyarországon az első magyarul megjelent könyvhöz. Magyarországon az első magyarul megjelent könyvhöz 1541-ben Szilveszter János új szövetség fordításához, és ehhez a gyönyörű bevezetéshez, bocsánat, hogyha skandálni fogom, proféták által szólt régen néked az Isten, az kitik érti mé, vígre megadta fiát. Buzgó lélek velszól most es néked ez által, kit hagyja, hogy hallgass, kit hagyja, hogy te kövess. És folytatódik tovább, csodálatosan szép dolog tulajdonképpen, és így jöttek a többiek, tulajdonképpen a legelső magyar, az egy huszita Biblia volt. A legelső magyar, ezt elfelejtettem mondani, még egy két huszita pap fordította Moldovába le, és így kezdődött aztán a magyar Biblia, és így érkeztünk el, ezt csak aki nem látta, kérem szépen, a Károlyi Bibliához. Faksimile, 1590. Na, majd eredeti. Igen, igen. És ebbe az apokrifok is benne vannak.
Ez akár Mózes is lehetne.
Tehát így jutottunk el 1590-ig az első magyar teljes Biblia fordításhoz. Vannak testvéreink, akik még ma is a Károlyi szöveghez ragaszkodnak. Mert ez is nyelvet teremtett. Magyar nyelv teremtéséhez is hozzájárult. Nem bírom tovább tartani, úgyhogy leteszem. Ja, igen, kellene, igen. És ment a dolog tovább. Csak megemlítem, mert már érintettem, hogy ilyen módon kapcsolódik a Biblia a misszió történetéhez is. Itt a reklám helye, erről van egy könyvem is. Az egyetemes misszió történet Krisztustól kb. A 20. század végetájáig tart, és az benne a csodálatos, hogy ahol megjelentek a misszionáriusok, és ahol megpróbálták Isten szavát odaadni, ott nyelvet is teremtettek, írott nyelvet is teremtettek. Tehát a misszió és a Biblia fantasztikusan összetartoznak. Ez egy külön fejezet lenne, de erről elég ennyi. Pillanatnyilag, most már a vége felé tartok, 6500-ra becsülik a nyelvek számát. A teljes vagy részleges Biblia, a teljes vagy részleges Biblia 2300 nyelven olvasható. 2300 nyelven. 700 Biblia fordítás van pluszban készülőben, tehát majdnem 3000-ig eljutunk most már. A világon 10 emberből körülbelül 9 legalább a Biblia egy részét olvasta már. 2006-ban, kessék megkapaszkodni, 393 millió Bibliát adtak el a világon. Azért mégiscsak a legolvasottabb könyv, és mégiscsak a legkapkodottabb könyv. 2006-ban én 7-ről és 8-ról nem tudok még. Tehát a Biblia nagy utat tett be. Az utolsó rész, amiről szabad még, vagy befejezzem. Az utolsó rész, amiről szeretnék beszélni, az tulajdonképpen a Biblia értelmezésének az ügye. Tulajdonképpen maga Jézus tanít bennünket a Bibliát értelmezni. Tessék az Emmausi tanítványok történetére gondolni. Nem Jézus mondja, hogy hát ti res szívűek, hát nem így kellett történnie, és nem ő magyarázta elejétől végig a Bibliát? Tessék visszagondolni. Aztán ott van Kandaké története, amikor meg Fülöpről olvassuk, hogy hirdette neki, Ézsaiásból kiindulva hirdette neki a Krisztust. Ézsaiásból kiindulva hirdette. Egyébként, ha már a misszió történetnél tartunk, a különbség az lehet esetleg a katolikus és a protestáns misszió között, hogy a katolikus misszió az Istenről szóló tanítással kezdte mindig a missziót. A henhútiak fordítottak ezen, és azt mondták, mi nem Istennel, Krisztussal kezdjük. És úgy tűnik, hogy ez érthetőbb is lett az emberek számára, és közelebb is került az emberekhez, és nagyobbat is változtatott az emberek életén. Tehát a henhútiaknál történt egy ilyen krisztocentrikus missziói fordulat tulajdonképpen. Aztán hát a középkorról beszéltem, Luther Mártonról beszéltem, hadd említsek meg annyit, hogy a Bibliában, amikor az Úristen megújulást készített, valami módon mindig előkerült a római levél. Nem tudom, hogy miért, de valami módon mindig. Ez így volt Augustinus életében, mert ő is a római levélre nyitott rá. Ez így volt Luther életében, mert ő is a római levélben találta meg az evangéliumot. Vagy így volt mondjuk például Barth Károly életében, akivel szintén egy új szakasz kezdődött az egyházak életében. A Biblia magyarázat kérdésében. Ugye, aztán beszéltem a pietizmusról, jött a felvilágosodás korszaka, amikor meg ugye azt mondták a Bibliáról, hogy azt hisszük el belőle, amit az eszünk, ez itt el tud fogadni. És akkor így kezdődtek azok a prédikációk például, csak egy néhány példa, hogy karácsonykor, tetszik tudni, miről prédikáltak? Az istálló takarításról. Pünköskor menjünk ki a szabadba kirándulni. És folytathatnám tovább a sort. Így is volt. És így jutunk el, hála Istennek, egy újabb korhoz, amikor azt hiszem, hogy újra Krisztusban értelmezhető számunkra, és Krisztusban jön közel hozzánk a Biblia. És befejezésül, most már tényleg a befejezésnél tartok, ha János testvér azt mondta, hogy beszéljek egy kicsit magamról, akkor el kell mondanom, hogy engem a Biblia tanított meg arra, hogy mit lehet kapni. Mit jelent a Biblia? 1948-ban engem nem vettek föl a teológiára, mert édesapám állami ösztöndíjon volt. Értik talán, hogy mire gondolnak a temi. Ja. És édesanyám meg szakácsnő volt egy konyhában, tehát nem volt hová mennem. Sztélo Gábor intézetébe kerültem, és azután Nagytarcsára a külmissziói intézetbe. Reggel 7 órakor volt az ébresztő, és azután reggeli és áhítat, és most ne vegyék, csak azt szeretném érzékeltetni, hogy mit jelenthet a Biblia egy ember számára. Én reggel 6-kor felkeltem, hogy legyen egy külön órám a Biblia számára. Ma már nem tudom ezt tenni, és nem is teszem, de azt elmondom, hogy még ma is sok tekintetben abból a Biblia olvasásomból élek. Számomra ez volt, Keveházi László számára ez volt a Biblia éve. Aztán megtanultam azt, hogy a Bibliából nem csak kapni lehet, hanem tulajdonképpen a szolgálatunk nem más, mint adni a Bibliából. Adni a Bibliából. Amikor én befejeztem a szolgálatot, és megkértek, hogy egy néhány sort írjak az évfolyam nevében, akkor azt az igét vettem elő, hogy kicsoda a hű és bőr szolga, kicsoda az a hű sáfár, aki naponta bemegy az éléskamrába, és kiadja a kirendelt szolgáinak a napi eledet. Na, ez a lelkész szolgálata, és ez a keresztény, és ez a misszionárius szolgálata. Bemenni naponta, mert ez egy kimeríthetetlen éléskamra, kimeríthetetlen, ez nem fog elfogyni. Hogy az országunkkal mi lesz, az egy másik kérdés, de ez kifogyhatatlan. Ebből mindig lehet meríteni. És ha bemész, akkor kapsz, és tudsz mit adni. De ha nem mész be, akkor úgy jársz, mint Karinti, hogy töltenek, lőnek, végén már nem is töltenek, csak lőnek. Tehát nem csak adni, hanem kapni. És utoljára hadd mondjam el azt is, hogy a Biblia tanított meg arra, hogy nem csak adni és nem csak kapni lehet, hanem a Biblia az életet is formálni tudja. Testvérek, és itt egy bűnvallást kell mondanom. Volt egy időszak az életemben, amikor igaz, hogy akaratomon kívül, de szembe kerültem egy nagyon jó barátommal publikusan, nyíltan. És nem tudtam más csinálni, mint azt mondtam, publikusan vétkeztem, publikusan kérek bocsánatot. Mert az volt a harmadik igém, hogy békülj meg, amíg időd van. És az én kedves barátom, akivel megbékültem, alig bírom, nyelek. Az utolsó levelében azt írta, hogy ha vannak még kérdések közöttünk, majd egy felhő csücskén félreülünk és megbeszéljük. Igen, a Biblia erre is képes, hogy az emberi életeket, az emberi élet utakat irányítsa, formálja és az életet változtassa. Akkor, amikor ma erről igazán csak összefogottan, és bocsánatot kérek, hogyha kapkodottan is próbáltam egy néhány szót szólni, én szívből és őszintén kívánom, hogy legyen ilyen értelemben számunkra a Biblia éve. És legyenek a napok a Biblia napjai, és legyen az életünk a Biblia élete. Köszönöm szépen!